Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Első 4 versét énekeljük. A 461. dicséret így kezdődik, bár bűn és kín gyötör. Tied a hódolat, a dicséret a Sionon, Istenem, és neked teljesítik ott a fogadalmakat. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden ember. Bűneim erőt vettek rajtam, de te megbocsátod vétkeinket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ezen az esti órán is leborulunk előtted, és szívünk teljes hálájával dicsőítünk és magasztalunk téged, hiszen nem lehet szavakba önteni azt a szeretetet, ami téged erre a földre elhozott. Uram, ott hagytad a menny dicsőségét, ott hagytad az atya közelségét azért, hogy a mi közelünkbe kerülj. Ó, ne engedd, hogy a szívünk hideg maradjon, hanem hadd rendüljön ebbe bele, hogy azt a nagyon jót értem, ott voltál képes hagyni. És aztán, amikor eljöttél ebbe a földi világba, annak is a legmélyebb rétegeibe hatoltál. Hiszen, Uram, nem úgy érkeztél, ahogy egy királyfihoz illik. Nem egy uralkodó, pompás palotájába láttad meg a napvilágot. És aztán az életed sem arról szólt, hogy a legmagasabb helyeket, pozíciókat céloztad meg, hogy együtt léptél fel az országok vallási és politikai vezetőivel, hogy éljeneztek és tapsoltak téged. Nem, Uram, hanem te az élet poros országútját jártad, elmentél szakadékukba, hogy megkeresd az elveszett bárányt és hazavidd. Dicsőítünk mindezért, Urunk, és köszönjük, hogy minket is kerestél, keresel, és ha már megtaláltál, akkor eléd borulunk, rád bízzuk az életünket, neked szenteljük magunkat, és ha még ezt nem éltük át, Jézus, könyörülj, Jézus, segíts rajtunk, hogy tied legyen a szívünk, az életünk. Hiszen ez a világ tőled távolodik, annyi minden meg akar téveszteni, elhiteti, hogy lehetünk langyosak, járhatunk kétfelé sántikálva, imádhatunk, szolgálhatunk két urat, de Uram, ez nem lehetséges. Te magad mondtad, hogy két úrnak szolgálni nem lehet, és ezért kérünk, szakíts el minket a világtól, a bűntől, önmagunk szeretetétől, saját akaratunktól, hogy teljes mértékben csak téged szeressünk, kövessünk, és tegyük azt, amit te kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy itt vagy és nevedben itt lehetünk mi is. Hadd lássunk téged, és söpörj félre mindent, ami elvonna a gondolatunkat. Ne engedd, Urunk, hogy a testünk, gyöngeségünk, vagy bármi olyan helyzetbe hozzon, hogy elkapkodják a vetőmagot, az ígét a madarak. Szeretnénk teljes lényünkkel rád figyelni, és kérünk, áld meg igédet, és munkálkodj bennünk hatalmasan a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A korintusiakhoz írott második levél első öt verséből. Tehát ezen az estén Pál apostol korintusi gyülekezet számára írott első levele második fejezetének az első öt versét. Hallgassuk meg. Így szól az írás, ezt mondja Pál. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékesszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Hát most egymás után olvassuk Pál apostol leveleit, ezt megelőzően láttuk, hogy a római gyülekezet számára fogalmazta meg azokat az üzeneteket, amiken keresztül felvázolta előttük az evangéliumot, és amik által erősítette őket, hogy növekedjenek a hitben, hogy ne stagnáljanak, hanem napról napra előrébb jussanak, fejlődjenek, úgy, mint a csecsemő, amikor megszületik. Ugye a csecsemőt is minden nap mérlegelik, hogy hány, sőt minden etetés után, hogy hány grammal növekedett, vagyis van-e növekedés. És bizony az Isten a mi életünket is mérlegeli. Van-e növekedés? És vajon mit mond? Mit mutat a mérleg? növekedek, stagnálok, de a stagnálás az már visszafejlődés. És az életben, meg a Krisztus követésben tulajdonképpen csak ez a két variáció van, hogy növekszem, vagy visszafejlődök. Mert le lehet a hitben is épülni. Ugye azt látjuk az életünk folyamán, hogy bizonyos területeken az ember mindig egyre gyöngébb, erőtelenebb lesz, már nem olyan, mint évekkel korábban. Viszont egy kicsit tudunk tenni ellene, hogy valahogy a testünket olyan helyzetbe hozzuk, hogy azért teljesen erőtlenedjünk el. És ez még inkább igaz a lelki életben. Tenni kell azért, hogy növekedjünk, előre haladjunk, mégpedig mit kell tenni elsősorban, ugye, táplálkozni az igével, mert az igében vannak azok az erőforrások, amik megadják azt, hogy a hitünk egyre előrébb haladjon, egyre erőteljesebbek legyünk. Ugye erőteljesebbnek lenni azt jelenti, hogy magam meg tudok oldani dolgokat, le tudok győzni problémákat, és nem mindig ugye másra kell várni. A gyermeknél is úgy van, hogy ahogy erősödik, növekedik, úgy tud egyre több dolgot maga elvégezni. És Isten ezt akarja, hogy így növekedjünk, erősödjünk. De most már nem római levelet olvasunk, hanem Korintusba íródott levelet. Ugye Korintus ma Görögországban található, és hát ugye Korintus is, meg Róma is Európában van, de amikor a két levél elkészül, egy óriási különbség van a kettő között, mégpedig az, hogy Rómában nem volt még Pál, amikor nekik írta a levelet, viszont Korintusban már volt. Tehát ezt a levelet már úgy veti papírra, hogy ő járt azon a településen, sőt az ő szolgálata által jött létre ez a gyülekezet. Eltöltött ott olyan kettő esztendőt, és azután tovább ment, és hall híreket Korintusból, sőt nem csak híreket hall, hanem a gyülekezet egy csoportja, egy küldöttség fölkeresi őt Efézusban, ahonnan írja a levelet, és kérdéseket visznek Pál. Tehát ez a gyülekezet egy erős gyülekezet, akkor is, ha majd sok problémát látunk, miben mutatkozik meg, hogy vannak kérdéseik. Vannak kérdéseik az élettel, a krisztusi hittel kapcsolatban, sőt a kettőt ugye összekapcsolva, a krisztusi életformával kapcsolatban. Mert az egy dolog, hogy ők elindultak a hit útján, de gondoljuk meg, hogy például a gyülekezetben volt egy 50 éves ember, amikor befogadja a szívébe Jézus Krisztust. Átadja neki az életét. Innen Krisztus irányítja. Igen ám, de egy 50 éves embernek már egy kialakult életgyakorlata van. Tudja, hogy egy-egy adott helyzetben mit fog tenni, és ez a kialakult gyakorlat, hát a környezetének a hagyományaihoz, szokásaihoz igazodik. De most, hogy Krisztus lett a gazdája, fölmerül a kérdés, hogy most azt szerint kell a dolgokat tennem, ahogy eddig? Vagy Jézus mást mutat? És akkor ezzel kell a kérdésekkel Pált keresték. Hát de jó lenne, hogyha bennünk is lennének kérdések? Hogy úgy lennénk, hogy igen, hát megszoktam, hogy eddig becsapom a másikat, átverem, hogy nekem hasznom, de most? Hogy én már Krisztus tanítványa vagyok? Vagy ahogy látjuk Dávidot, üldözi őt, Saul. De nem csak, hogy fogócskáznak az udvaron, Saul meg akarja ölni Dávidot. És mi történik? Kétszer kiszolgáltatott helyzetben rátalál Dávid Saul királyra. Az emberei azt mondják, hogy ide figyelj, napnál világosabb, Isten adta a kezedbe. Kész, végezz vele, holnap te vagy a király. Ha nem várhatsz, akkor még évtizedekig. És mit mond Dávid mind a két helyzetben? Nem az, hogy gyerekek, nagyszerű. Hát ha így látjátok, meg még igét is mondtok hozzá, akkor ez Isten akarata, nem? Dávid fölismeri, hogy Istennek nem lehet az az akarata, hogy öljek meg egy embert, és úgy éljem el a célomat. Nem Isten akarata az, hogy emeljek kezet Isten fölkentjére. Vagyis mi az Isten akarata? Várjak még. Akkor is, ha menekülnöm kell. Akkor is, hogyha még mindig rosszabb lesz a helyzetem. Tehát Isten figyelve látnunk kell, hogy ő nem azt mondja, hogy igen, törd be az ajtót és haladj előre, azt mondja, várj rám. Az Isten országának egy alap motivuma várni a cselekvő Istenre. Mert Isten cselekszik. Nem én, hanem ő. Kivárom, megnyit egy ajtót, elém hoz egy lehetőséget, mert hiszem, hogy az övéről gondoskodik. És ezt tapasztalja. Ugye Dávid, de ezt élte meg nagyon sokszor Pál is. Tehát jönnek hozzá kérdésekkel, és így születik ez a két levél, sőt azt mondják a tudósok, hogy tulajdonképpen lehet, hogy négy levelet is írt Korintusba, csak nem maradt meg mindegyik. Majd itt is fogja említeni, hogy amit már korábban írtam nektek, tehát eredetileg nem ez az első levele, csak ez maradt fönt, meg a második. Tehát többet is írt. Kérdések voltak, válaszok vannak, vagyis megmondja, hogy Isten ezekben a kérdésekben mit is mond. De mielőtt válaszokat ad, visszatekint arra, amikor ő Korintusba megérkezett. Ugye elmondja, hogy én is amikor hozzátok mentem, testvéreim. Ki lehet ezt is emelni, hogy testvéreim. Ha az első fejezetre visszagondolunk, akkor látjuk, hogy ez a gyülekezet úgymond megoszlott, különféle csoportok alakultak ki. Az egyik azt mondta, hogy hát én Apollós szeretem hallgatni, mert olyan fantasztikus görög retorikával beszél, hogy nincs hozzá fogható. A másik azt mondta, hogy én Pált akarom hallgatni, és így több csoport, vagy azt mondja, Kéfásé, tehát még Péter is járt Korintusba, gondolom a zsidó keresztjének alakítottak körülötte egy csoportot, hogy a mi főnökünk, a mi tekintélyünk Péter, a másiknak Pál, a harmadiknak ugye Apollós, és Pál mégis úgy tekint rájuk, mint testvérekre. Tehát van probléma, de mégis testvéreim az Úrban, és ezt így fogjuk megoldani. No kérem, tehát amikor hozzátok érkeztem, vagy mentem. Úgy mentem, hogy nem nagy ékeszólással, vagy bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten bizonyságtételét. Tehát Pál úgy ment, mégpedig a második missziói út során Korintusba, hogy föltette magában, hogy ő nem az emberi beszédmester fogásaira fog építeni, nem a saját bölcsességével, tudásával, nagyszerű szónoki tehetségét veti be, hogy megfogja az embereket, hanem ők csak Krisztusról akar tudni, mégpedig a megfeszítettről. És ez miért is lényeges? Azért, testvéreim, mert Pál Athénból érkezik. Athén az akkori világ szellemi központja volt. És ott, ahogy ő feltűnt, észrevették, hogy hát itt egy idegen zsidó, és azt mondták, gyere a Areopagosra, ott volt ugye a az ügyeket ott tárgyalták meg. Gyakorlatilag az volt a központ, a politika, az élet központja, és azt mondták Pálnak, gyere ide, és mondd el nekünk az üzenetedet, azt, amiben hiszel. És egy darabig még figyeltek, de amikor Pál eljutott oda, hogy eljött Isten ebbe a világba, Jézus által, aki meghalt a mi bűneinkért, aztán feltámadt a halálba, akkor kinevették. Mit beszélsz te? Hát nekünk megvannak az isteneink, és egyik se olyan, hogy meghal, egy Isten nem halhat meg. A szuperhős, mert az embernek mindig szuperhős kell, az Isten meg elküldte az ő fiát, aki megalázta, megüresítette magát, emberi cserépedény testet vett magára, hogy úgy tudjon szenvedni, mint mi. Hogy a zsidókhoz írt levél mondja, de a bűn kivételével teljes mértékben azonosult velünk, hogy átélje, mit jelent embernek lenni. Tehát amikor mi jajgatunk, panaszkodunk, jaj, de nehéz, nem bírom, szenvedek, ezt Jézus mind tudja. Mert maga is szenvedett. Ő is tudja, mit jelent például éhezni, szomjazni, elfáradni. És arról meg ne beszéljünk, hogy amin keresztül ment, amikor elfogják, és össze-vissza verik, több is koronát nyomnak a fejébe, majd megfeszítik. Tehát a szenvedések legbrutálisabb mélységét átéli, értünk? Hogy ne én szenvedjek, hogy ne nekem kelljen az Atya ítéletét magamra venni és belehalni. Ő halt bele helyettem. De nem maradt a sírban, mert Isten hatalmasabb a halálnál, és Jézust előhozza, ezt nem bírták az aténiak. Eddig Pál átélte azt, hogy bárhol volt, egy kis csapat kialakult. Egy kis gyülekezet létrejött. Volt 10, 15, 20 vagy 30 ember, akik elkezdték befogadni, amit ő mond, és Jézus tanítványai lettek, megkeresztelkedtek, és aztán gyülekezetté formálódtak. De Athénban ez nem ment. És úgy megy Korintusba, hogy tulajdonképpen kudarc élménye van. És ezek után nagy dolog, hogy azt mondja, nem ékes szólással, bölcsességgel akarom hirdetni. Hát amikor Athénban kudarcot vall, hogy nem nagyon, talán egy vagy két ember, aki mozdul Krisztus felé, és aztán nem olvasunk olyat, hogy Pál Athénba írt levelet. Nem, volt kiknek. Értjük? Tehát egy ilyen kudarc után meg lehetne érteni, ha Pálban az motoszkál, hogy kérem, át kell gondolni a stratégiát, és ha itt Korintusba jövök, amire adásul még összetettebb település is, erkölcsileg nagyon mélységben vannak, sok ott a rabszolga, paráznák, iszákosok, hát ha egy ember bárhol a birodalomba, vagy ott a görög világba ment az utcán, és dülöngélt, mert túl sokat ivott, akkor azt mondták, nézd, már korintusoskodik, olyan, mint a korintusiak. Tehát a korintusiak egy ilyen jelző volt, hogy ők züllöttek. Züllöttek. És azt mondja, hát akkor mit csináljak? És nem azért mond logikus, hogy Pál azt mondja, igazodom hozzájuk. A kikötő nyelvét fogom használni. Sok izgalmas történetet mondok nekik, hogy megfogjam a figyelmüket, talán még egy zenekart is viszek magammal. Nem ez lenne a normális? Hát gondoljuk meg, testvéreim, amikor próbálunk bizonyságot tenni, és nem megy. Hányszor ott van bennünk, hogy kéne alakítani? Mármint azon, amit mondunk, meg ahogyan mondjuk, hogy tetszen a hallgatóságnak, hogy azt mondjam, amit hallani akar, azt adjam neki, amit a társadalomban is kap, és akkor fog jönni. De hát nem véletlen, hogy most már szinte mindenütt elfogadott az, hogy ugyanazokat a zenéket kapják az emberek a templomba is, mint a világba. Miért? Mert akkor fog jönni. Akkor érzi jól magát, ha ugyanazt adom, de nem ez a feladatunk. Mit mond Pál? És ez a nagy dolog. Elhatároztam, nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mint a megfeszítetről. Tehát a kudarc, a csalódás után azt mondja, igenis, elhatározom, én nem fogok emberi trükkökhöz, praktikákhoz folyamodni, továbbra is az evangéliumot hirdetem, úgy, ahogy azt rám bízta Jézus, mert lehet, hogy Aténba kudarcot vallottam, hogy Aténba nem kell, de annyi helyen átéltem, hogy igenis emberek élete változott meg. Itt már az a időszak, amikor például Lisztrából már elindult vele és mellette Timóteus. Ugye Lisztrában az első missziói úton Pál által meggyógyul egy nyomorék beteg ember, és azt hiszik, hogy Pál az Isten. De ezt ő elhárítja, és azt mondja, Jézus Krisztus gyógyította meg, és ő keres benneteket. És meg lett az eredménye, mert egyre többen keresték az Urat és ismerték meg. És Pál ehhez ragaszkodik. Igen, nagy veszély az, hogyha csalódást élünk meg, ha elutasítást, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, hogy igazodunk. Próbáljuk úgy tálalni az Isten igéjét, hogy az megfeleljen az embereknek. Alacsonyabbra vesszük a mércét. Hát, hogyha nekik a megfeszített Jézus botrány, akkor elhagyom. De azt mondja Pál, nem. Mert Jézus az élet. Jézus nélkül nincs evangélium. Nincs keresztény hit. De még nem is elég, hogy Jézus, hanem meghalt és feltámadott Jézus. Kereszten meghalt Jézus. Ugye a másik dolog meg a kereszt. Hát abban a világban, ugye mi megszoktuk, kereszt, meghalt Jézus a kereszten, nekünk nem mond ez semmit. Mi nem botránkozunk meg, megszoktuk, hát a kereszt persze ott halt meg. De abban a korban a kereszt, ma például vannak helyek, vannak igehirdetők, azt mondják, hogy a kereszt, tehát úgy képzeljük el, mint ma a villamos széket. És ha így gondolunk rá, akkor már egész más képet kapunk. Mert hogy a villamosszékbe kit tesznek? Bűnözőt. Hát a keresztre ott és akkor bűnözőt tettek. A kereszt az a bűnözőknek volt a kivégző helye. És Jézus ezt vállalta, értünk? A görög világban meg ez nem fért bele. Az Isten eljön, és egy kivégző oszlopon meg lehet ölni. És Pál nem finomít, mert a kereszten vette magunkra az ítéletet, és fizette ki, rendezte az adósságunkat. Igen, nem volna a kereszt, esélyünk nem lenne Isten elé állni, esélyünk nem lenne üdvösségre, az örök életre. Ugye olyan ez, ha valaki bemegy egy üzletbe, megpakolja a kosarát, beáll a sorba, fölrakja szalagra árut, pénztáros bepötyögi, 1500 euró, nincs. Nincs számomra pénztárc, nem tudok fizetni. És akkor nem azt mondja a pénztáros, jó, megértem, menjen, vigye, majd visszahozza a pénzt. Nem azt mondja, hogy pakoljon vissza. Nem mehetsz ki. Amíg nincs kifizetve, nincs elrendezve, nem vihetjük el az árut. De ha kérem szépen, ott vagyok, már megyek vissza, már pakolok bele a kosárba, és megyek vissza, és oda jön, egy jó barátom, és azt mondja, mi a baj? És elmondom, hogy otthon maradt a pénztárcán, nem tudok fizetni. És ő azt feleli erre, ne aggódj, én kifizetem az 1500 eurót. Pénztáros vajon mit fog mondani? Elvihetem az árut, vagy nem? Szabad válaszol. Tehát a barátom kifizeti az 1500 euró számlát, elvihetem az árut, vagy nem? El. Miért? Mert ki van fizetve? Hát nagyon ügyesek. Szuper. Ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy én fizettem-e ki. A pénztáros nem érdekli. Egy érdekli, ki van fizetve. Na így van Isten előtt. Én nem tudom kifizetni, ha belegebedek se. De Jézus eljött, kifizette a kereszten a vérével, és már Isten nem azt nézi, hogy a Sebők János fizette, ki van fizetve. Mert a fiú eleget tett. Ezért lehet életem. És ha Jézust meg a keresztet kihagyjuk, akkor nincs elrendezve. És ezért mondja Pál, nem érdekes ki, hogyan reagál. Csak Jézus, csak a kereszt. A megfeszített Jézus. És akkor elmondja, hogy erőtlenség, félelem, rettegés közt jelentem meg nálatok. Tehát ezért. Hát ha már Athénban nem boldogultam, mi lesz velem itt Korintusban, ahol sokkal nehezebb a terep? Tehát Pál is mondja, félelem és rettegés. Nem Szent Pál. Nem Szent Pál. Akire úgy, ó, persze, hát ő a Szent Palika neki. Persze, hogy jó ment, meg sikerült. Tele van önbizalommal. De hát itt látjuk, rettegtem. Erőtlennek éreztem magam, mondja Pál. Legszívesebben elkerültem volna Korintust. És ez nem mellébeszélés. Mert Korintusban néhány hónap után úgy áll, hogy összepakolok és elmegyek. Honnan tudjuk? Hogy Jézus megszólítja látomásba. És azt mondja neki, hogy ne félj, Pál, mert nekem ebben a városban sok népem van. És így marad még ott 18 hónapot. Jézusnak kell külön megszólítani, hogy pakolj vissza. Szedd ki a bőrömből a cuccot, itt maradsz még. Mert majd meglátod. Meglátod a hatalmamat. És így maradt ott. Nem azért, mert ő annyira bátor volt. És mit mond? Ugye mondta, hogy elhatároztam, és nem arra építettem, hogy bölcsesség vagy meggyőző beszéd. Én elhatároztam Krisztus, és ez fontos. Ne a fontos, hogy mi is elhatározzuk, amikor egy közösségben vagyunk, baráti társaságban vagyunk, én Krisztusról, csak Krisztusról. Ez nem azt jelenti, hogy másról nem beszélhetek. Inkább értsük úgy, hogy csak Krisztusról akarok tudni, vagyis, hogy igyekezzünk elhatározni azt, hogy a beszélgetéseinkben próbáljunk eljutni Jézusig. Hogy ne csak annyi legyen, hogy a világ eseményeit megtárgyaljuk. Az sem baj, mert lehet, hogy valakivel ott kell kezdeni. Vagy annál a dolognál, amihez ért, vagy amit szeret, vagy ami foglalkoztatja. Tehát el kell határozni, mert ha én nem határozom el, hogy addig nem megyek sehova, nem hagyom ott, amíg el nem tudok vele jutni valahogy az igéig, Jézusig. Mert ezt nem határozzuk el. Nagyon könnyű egy jót beszélgetni, nagyon jó vagy könnyű megvitatni mindent, csak épp arról nem beszélünk, ami rám bizatott. Persze azt mondjuk, és akkor mi van? Hát annyi van, hogy átbeszélhetünk mindent, de a megoldás, az életünkre a gyógyszer, az az evangélium. És ezt kiadja tovább, ha nem mi. Aztán nagyon gyakran a bizonyságtétel az nem más, mint az életünk vagy reagálás egy-egy dologra. Mint ahogy ott Dávidnál is, az bizonyságtétel volt, hatalmas bizonságtétel, hogy ott van, alszik Saul király, oda lopakodik, leszúrhatná egy lándzsával, de inkább elhozza a lándzsát, meg a korsót, és aztán fölmutatja, hogy nézd király, a kezembe voltál. És ez egy bizonságtétel. Hát megmondja Saul is, én ezt nem tudtam volna megcsinálni. Fordított helyzetbe, nem is akartam. Én leszúrtalak volna. Hogy te jót tettél velem, annak ellenére, hogy én rossz meg gonosz voltam veled. Ez a bizonságtétel. Ugye, hogy Jézus is mondja, hogy imádkozz, adj az ellenségnek, a gonosznak, és akkor odafigyelnek, ha odafigyelnek, de megvan az esély, hogy azért valakiben megmozdul, hogy hát erre hogy képes? Hát én nem tudnám. És akkor jön a folytatás, nem én vagyok rá képes. Ugye mit mond? Erőtlenség, félelem, rettegés. Én csak tőlem ennyi telik. Nem én vagyok rá képes, hanem a bennem élő Krisztus. Ő tesz képessé. Hát adja az Úr, hogy mi is. Mindazt, amit Pál átélt, mi is éljük át az Isten igéje és szent lelke által. Legyen egy ilyen elhatározás, hogy én csak Krisztusról akarok. Akkor is, ha esetleg leintenek, ugyan már, hát ez ma már a Krisztus az egyházban se népszerű, vagy nem elég önmagában, nem leszel eredményes, kell mellé valami, merjük vállalni őt, és gondoljunk arra, hogy ő előbb vállalt, előbb szeretett minket. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, csak leborulni tudunk előtted és dicsőíteni téged, mindazért, amit tettél, értem, értünk. Uram, a rólad nem tudnánk, örök kárhozat lenne az életünk vége, hiszen bűnben születtünk, vétekben fogantunk, és Uram, ezen mi nem tudunk változtatni. De köszönöm és köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy magadra vedd a büntetésünk, aztán megkeres, megszólíts, és azt mondd, meg tudlak változtatni, jöjj, köves, és új szívet és életet ajándékozol. De Uram, könyörülj, ne úgy legyünk, mint az aténiak, hogy nevetünk, meg intünk, hogy el vagyunk mi enélkül, hanem mondjunk igent neked, induljunk el a nyomodban, és köszönjük, ha követünk, te ott vagy, megerősítesz. Nem azt jelenti ez, hogy adott esetben nem élünk át kríziseket, nem gondoljuk úgy, hogy nem bírunk tovább menni, de te ott vagy, majd megnyitod az ajtót, erőt adsz, hogy ne adjuk fel, hanem folytassuk. Mert ma is te vagy az egyedüli, aki életeket átformálsz, megváltoztatsz. Te vagy az, aki a mélységekben élőt fel tudod emelni, aki a reménytelennek reményt adsz, a te igéd és szent lelked által. Dicsőítünk a keresztér, Uram, és add, hogy mindig arra tekintsünk, erőt merítsünk, hogy a vér tegye tisztává az életünket. Könyörgünk gyülekezetünkért, betegekért, egyedül élőkért, akár itt helyben, akár az ide tartozó településeken legyenek azok, akik megfáradtak, vagy betegek, és nem tudnak jönni, hogy tapasztalják a te hatalmat, kegyelmed erejét, gyógyításod, és Uram, hadd legyen reménységük abban, hogy benned és általad örök életük van. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért. Egyházunkért, Uram, adj ébredést, add, hogy meglássuk, hogy csak a kereszt, csak te vagy a megoldás az egyház számára is. Könyörgünk népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet szintén itt, majd vasárnap 10:30-tól lesz úrnapi Isten tisztelet. Ugyanígy a templomban. Befejezésül a 461. dicséret 5. és 6. verseit énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, nem félek senkitől. Thank you.